eléje célzott az elsőnek, ami nagyobb volt a többinél, és elhúzta a ravaszt. Most semmi rúgást nem érzett tutajosunk, s amit érzett, arról kár is beszélni, mert gyönyörteljes, dicsőséges érzés volt. A második liba összekapta szárnyait, hangos zúgással jött lefelé, és tompa puffanással esett a gátra.
Híj! Sóhajtott a fiú. Híj! Ez szép volt.
És csak szorongatta a puskát, és nézte a helyet, ahova a liba esett. A lövés csattanása már szétporlott a levegőben, a három liba már messze járt, s a környék megnyugodott. Gyula egy pillantást vetett az úszóra, aztán letette a puskát, és sietve elindult a zsákmány felé. Közben majd felbukott egy zsombékban, mert szeme elől járt, ahol a kívánatos madárnak kell lennie. Ott is volt. Hanyat feküdt, és látszólag nem törődött már semmivel. Gyula boldogan emelte fel a nagy madarat, és Csikaszt már csak akkor vette észre, amikor a kutya majd a lábáról verte le.
Hau, 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 hau!
Ugrálta körül a vadászt. Hadd szagoljam meg! Engedj közelebb! Csak azt enged, hogy megszagoljam! A bokrok közül kibukkant Matula. Kibukkant és mosolygott, és ez Gyula olyannak érezte, mint amikor a katonának mellére tűzik a medáliát. Szeme ragyogott, és a keze reszketett, amikor Matulának átnyújtotta a zsákmányt. Az öreg jobb kezében a libát tartotta, bal kezét pedig a fiú vállára tette. Úgy gondolom, Gyula, úgy gondolom, mehet a puskával, ahova akar. Ne ugrálj, Csikasz, mert orron ütlek. A puskával bánni tud, vigyázni tud, lőni tud. István bátyja majd szerezzen engedélyt. Persze az elsőre célzott.
Úgy is megmondtam volna, rebbent meg a fiú.
Tudom, hanem mondok én erről valamit. Most legalább tudja, mennyivel kell elibe fogni. De nem tudja, milyen kár lett volna az elsőt lelőni. Pedig az volt a legnagyobb. Persze. Valami vén gúnár volt, hogy a fogunk tört volna a húsába. Ez pedig, emelte meg Matula, szalonnával tűzdelve, olyan lesz, mint az olvasztott vaj. Ez idei liba. A vezető mindig vagy vén gúnár, vagy öreg tojó. Gyula, amikor hazaértek, a boldogság múló érzésén át is jól látta, hogy a kunyhó környezete vendégváró tisztaságba öltözött. Az elhullott széna összegerebjézve, hamu összekotorva. Matula szeme követte a fiú pillantását. Erre a nyárra végeztünk is a nagy takarítással. Maguk persze takaríthatnak, ha akarnak.
Mi?
Csak úgy mondtam. A libát eldugom hűvösre, egy kis ennivalót már tettem a tarisznyába. A hátizsákot hozza. Ide, Csikasz! És Csikasz kelletlenül engedelmeskedett a parancsnak, és bánatosan feküdt a cövek mellé, mert a vékony láncot Matula a nyakába akasztotta. Nem kötnélek meg, simogatta meg a kutya fejét, de megennéd a livát. Én pedig megvernélek. Hát kell az neked. Na látod. A halakat pedig eleresztjük, mert holnapig elpusztulnának, és van húsunk elég. A gáton járt egy kis szél, így a meleg bírható volt. Matula egyenletesen ment, ahogy szokott, és Gyula felvette ezt az ütemet, ami nem volt gyors, de nyelte az utat.
Tüskevár közeledett,
és a nagy fák zöld halmán már nyílások látszottak, és egy-egy vén fa barna dereka. Nem lehet ez olyan sűrű, majd meglátja. A szúnyogolajot elhozta?
El.
Amikor egy vonalba kerültek a dombbal, Matula elfordult a gáttól neki a nádnak. Mindig a nyomomban, és ne álljon meg, mert lemarad a csizma. A nád itt majd két ember magas volt, de valamelyes csapás, mintha látszott volna.
Régen nem járt erre senki, de minek is járna, inkább csak a rókák, de azok is jobban szeretik a sima gyalogutakat. Itt a legrosszabb. Itt már keményedik. Ezt Gyula is érezte. A csizmák nem cuppogtak már, és egyszerre csak elfogyott a nád, és zöld fal állt előttük. Matula csekély tájékozódás után belement ebbe a zöld falba.
Mögém, egészen mögém, mert kiveri szemét az ág.
Hüllet meleg volt a bokrok között, s az avar rothadásának nehéz szaga. Amikor a bokrok ritkultak, Matula megállt.
Szuszogjunk egy kicsit, addig bekelheti magát.
Hát, Gergő bácsi igaza volt, ennyi szúnyog, szúnyogvárnak is nevezhették volna.
Akkor talán még nem volt ennyi. Több volt a víz, és kevesebb a sár. Akkor itt még Balaton volt.
Gyula vastagon kente magára az olajat.
Ne adja, Gergő bácsi!
Engem nem bántanak, de meg is szoktam.
Süppettek az avarban, és magasan felettük a lombok között megrebbent egy-egy madár, de egyéb nem is hallatszott a süket csendben, csak a szúnyogok elégtelen hegedülése, akik utálkoztak a szúnyogolajtól.
Nézze meg ezt a fát! Ha ez beszélni tudna!
A fa koronája nem is látszott, hogy meddig ér, és a törzse másfél méter vastag is lehetett. Az erő és szépség, az idő maga volt ez a tölgyfa. Gyula megsímogatta a kérgét, ami kemény volt, mint a szélmarta gránit.
Volt itt egy tudós ember, azt mondta, több lehet 300 évesnél. És azt mondta, igazuk volt a régieknek, akik szentnek tisztelték az ilyen fát.
És Tutajos úgy érezte, igaza volt annak a tudósnak. A koronában emberderék vastag görcsös ágak nyúltak szét, és rettenetes erejükben, mintha az eget tartották volna. Gyulában különös érzés ködlött, és szótlanul állt az elmúlt évszázadok mellett, amelyeket ez a szent fa őrzött magában. Saját kiforratlan jelentéktelenségét érezte emellett a tiszta óriás mellett, aki kiáltások és halálsóhajok emlékére emlékezett, aki látta még a várat, rabokat és elmúlt embereket. Tivornyákat hallott, vad harcidalt és jajongó gyászéneket, ordítást és suttogást, és elmúlt minden, de ebben az ősfában benne van minden.
Én is elnézem néha, mondta Matula. Van benne legalább 40 köbméter fa.
Más is van benne, Matula bácsi, mondta a fiú, mert úgy érezte, mintha az öreg megbántotta volna. De én úgy gondolom, azt nem lehet méterrel megmérni. Az öreg sokáig hallgatott.
Tudja, Gyula, mondta szokatlan szelíden, én nem mondom, hogy nincs igaza. De a szegény ember azért inkább csak méterrel méri, mert nem a tegnapra gondol az, akinek holnap talán nincs tüzelője.
Elmúlt már az az idő, Gergő bácsi. Megváltozott a világ, és még egyre változik. Ma már a legszegényebb gyerekek is nyaralhatnak, és Pondorai néni ingyen fürdőzhetik a legdrágább fürdőhelyen.
Tudom, Gyula, és jól van ez így nagyon. De azért mindig lesz, aki nem néz vissza, talán csak a kicsit részeg, vagy ha nagyon egyedül van. Na, menjünk, mert vannak itt még fák, amiket érdemes megnézni.
Az avar sejtelmesen susogott lábuk alatt.
Aztán, állt meg kicsit később Matula, ne gondolja, hogy én fejszét tudnék fogni itt akármelyik fára. Mert sokszor elgondolom, hogy olyan ez a domb nekem, mint a temető. Az én régi atyám fiai is itt nyugosznak valahol, az egészen biztos. Öreg papunk mondta, hogy a mi nevünk a legrégibb a plébánia irataiban, meg a csajágiaké. Az öreg anyám csajági lány volt. Azt mondta az esperes úr, tavaly halt meg, nyugodjék, hogy abban a kutya török világban, ha baj volt, csak szedte a szókmókot a falu, aztán ide hurcolkodott. S ha valaki meghalt, nem is lehetett máshol eltemetni, mert víz volt körös körül.
A bokrok itt már jól megritkultak, és nem is nőttek nagyra, mert az óriás fák alatt mindig árnyék volt. Gyulának a nyaka is belefájdult, amint felnézett a nyárfára, ami alatt megálltak.
A nyárfa gyorsan nő, nézett fel Matula is. Ez itt unokája sem lehet annak a tölgynek. Puha fa, és nem nagyon hosszú életű. Látja azt a sok odút? Mindben lakik valami. Leginkább a csóka, de régen kirepültek már a fiatalok is. Akkor volt itt nagy zsivajgás.
Hanem nézze csak! Mit? Ott a vastag ág töviben. Az ág tövében, egészen a törzs mellett, jókora bagoly ült, és kerekre nyílt szemét rájuk meresztette. Nem is fél, nevetett Gyula, és megcélozta a baglyot. Könnyű lenne lelőni.
Könnyű, hát, ha szabad lenne.
Tudom, Gergő bácsi, tudom, csak megcéloztam.
Jobb, ha nem célozgat.
Inkább ismerje meg, hogy ez a füles bagoly.
Erdei füles bagoly. Nem szabad bántani.
Soha nem szabad bántani.
Egy bagolyt sem szabad bántani.
A bagoly ásított, mintha unta volna a beszélgetést. Még ásít is, csodálkozott Gyula. Hát ez igazán nem fél.
Nem igen lát embert. Más ellensége meg alig van. De nézze meg ezt a fát.
Magyaró? Ilyen nagyot még nem láttam. De mennyi termés van rajta? Nem sokára érett lesz.
Hát, legyintett Matula, egyet-kettőt pillant az ember, aztán vége a nyárnak.
Na erre gyűjjön. Gyula követte az öreget, de gondolatai között hidegen zörgött a pár szó. Aztán vége a nyárnak. A kis dombtető itt egyenes volt, fátlan, majdnem kopasz, és egy helyen meredeken végződött. Gyerekkoromban itt még faltörmelék volt, de aztán behordta a szél, és benőtte a fű. Fa sem telepedett azóta itt meg.
Minek van olyan jó szaga? Szimatolt Gyula.
Kakukkfű, hajolt le az öreg.
Ez az. A temető is tele van vele. Szereti a temetőt. Talán azért van itt is.
Matula körülnézett.
Leülhetünk. Itt jár egy kis szél. Eszünk valamit, nézdelődünk. Csak innét lehet kilátni a berekre.
Leterítette a kenyérruhát, kitette a kenyeret, szalonnát, zöld paprikát.
Jó még a kés?
Jó, mint a beretva.
Hát akkor nyúljon hozzá.
Szótlanul ettek. Előttük a nádas, mögöttük az erdő. A nádas felett messze lehetett látni, de Gyula gondolatait most nem szívta a ragyogó messzeség. Hátra hallgatózott az erdőbe. Orra tele volt az avar, a kakukkfű, a tölgyek összekeveredett illatával, és az erdőt hallgatta. Szél alig mozdult, de a vén fák mégis suttogtak, aztán egy odugalamb kezdett búgni, csodálatosan lágyan, de a bársonyos hang betöltötte az egész erdőt. Gyula nem is nézte, mit eszik. A kés magától járt a kezében, és a falatot öntudatlanul emelte szájához. Néha megállt az evésben, és ilyenkor úgy érezte, a bokrok puha árnyékában elmúlt emberek lélegzenek. S a föld, ahol ül, azért meleg, mert előbb ült már rajta valaki.
Itt volt a fal, mondta Matula. De hol vannak a kőművesek, akik rakták? Hol a kéz, amely a habarcsot keverte? Hol a gondolat, ami az egészt teremtette? Mi lett belőlük? Milyen erő lett belőlük? Hiszen az energia nem vész el, csak megváltozik.
Fa lett belőlük. Madárszó. Virág, tölgymakk és mogyoró lett belőlük. Szél és pára lett belőlük. Felhő. De mi lett a képzelettel, a gondolattal? Belerakták a falakba, vagy itt kereng, és megérinti az ő képzeletének húrjait. Mi lett belőlük? Mi lett belőlük? Föld, víz, elmállott csontok, mész és foszfor. De hova lett a fájdalom? Az öröm, a sírás, a kín, a mámor, a harag, a békülés, a szeretet. Egymásnak adták ezeket az érzéseket, és magukkal vitték. Az öreg fák csak suttogtak, a kakukkfű illata lengett, de ezt nem értette meg Ladó Gyula Lajos, nem értette meg Matula Gergely, és nem értette meg senki. Az élő enyészet puha érintése volt ez, az időkerekének súlytalan fordulása, amely tán felhord valamit az elmúlt napok végtelenségének óceánjából, mint kocsikerék a homokot. Nem lehetett tudni semmit. A fák suttogtak, a galamb búgott, a nap szállt már lefelé, és a maradék szalonna mellé odaült a szótlanság. Thank you. Később bejárták a kis dom minden zugát, és mikor hazaindultak, Matula jelet tett a bejárathoz.
Ha egyedül jön ide vagy a vendéggel, csak itt lehet bejönni, mert máshol leszedi a tüske a nadrágot.
Itt van a legtöbb szúnyog, csapkodott Gyula, de ez csak olyan megszokott védekezés volt, mert megszokta a szúnyogokat is.
Aztán szótlanul ballagtak hazafelé, és amikor megérkeztek, Matula első dolga volt a viháncoló csikaszt elengedni.
Mondom, csak a libától féltöttelek, mert te amúgy rendes kutya vagy.
Csikasz meghempergett a fűben, salánctalan szabadságban, aztán izgatottan követte gazdáját, mintha megértette volna.
Most megfejtem a libát. Jó, ha megnézi, hogy kell. Sokan azt mondják, a vadlibának hal szaga van, de ez nem igaz. A vadlibának vadliba szaga van. És ha valaki nem szereti, hát ne kopassza, hanem fejtse. Húzza le a bőrét azzal a kis zsírral együtt, ami alatta van. És senki a világon nem tudja megkülönböztetni a házi libától.
Matula borotva éles kése a mellen húzódott végig, aztán széttárta a bőrt, mint a könyvet.
Látja, milyen könnyen megy? Egy darabban lejön az egész bőr, tollastul, mindenestül. Nem próbálná meg? Ki is belezem, Gergő bácsi, láttam otthon, hogy csinálják. Addig én tüzet rakok. Minden belsőséget adjon a kutyának. Ha lábasban sütnénk, persze megsütnénk a szívit, máját, zúzáját is, de most nem bajlódunk vele. Hadd legyen ennek a mi hasznának is vasárnapja.
A mi haszna ebb ezt nagymértékben helyeselte, de azért úgy indult Matula után, mint aki tudja a kötelességét. Matula azonban leintette.
Csak maradj, úgy is tudom, a szíved szakadna meg.
Matula meghozta a tűzrevalót és egy jókora nyársat is. Szakértően megforgatta a szárnyast.
Jó, most megtűzdeljük szalonnával.
Csikasz ekkor ásta el a kunyhó mögött a libanyakát fejestül, mert ebben a pillanatban többet enni nem tudott. A nap ekkor már ferdén nyilazott át a lombokon, és a levegőben lustán szárnyalt a nagy rétség száraz illata. A tűz körül azonban más illat felhőzött, amire előjött Csikasz is.
Nézte a nyárson forgolódó madarat, szaglászott, s farkát csóválta.
Hát ez azért egészen más, nyelt egyet, és kutya becsület szavamra mondom, mint amíg tudnék enni.
A liba pirulván pirult a hosszú nyárson, és amikor színe már megközelítette a cseresznyéjét, Matula kést bökött a combjába. A kés könnyedén szaladt a húsba.
Jó, mondta. Ha a comb puha, akkor már a melle is puha. Elő a táblát meg a tányérokat.
Most megint hosszú csend következett, és Gyula azon gondolkozott, mondja-e Matulának, hogy ilyen jót még nem evett.
Gergő bácsi,
kezdte, de az öreg mosolygott.
Kár a szóért, látom, mit akar mondani.
Gergő bácsi, én beteg leszek, annyit ettem.
Ha ettől beteg lesz, meg is érdemli. De ne féljem, csomagolunk majd reggelire is, aztán kínálja meg azt a Bélát. Éhes lesz, mert egész éjjel utazott. A kocsim bekapják, van idejük elég.
Köszönöm, Gergő bácsi.
Mit?
És Gyula megakadt.
Mit is köszön tulajdonképpen? Hiszen itt annyira közös volt minden.
Amit egymásnak tettek, maguknak is tették. És nem is tudtak semmit tenni, nem is akartak semmit tenni, ami a másiknak ne vált volna hasznára. De erre nem is gondoltak, mert mindez a természet rendjéhez tartozott, amelyben éltek.
Mindent köszönök, Gergő bácsi!
Ültek még egy kicsit a tűz mellett, aztán mikor a nap ellobbant a nyugati égen, és az alkony hűvös ébredése végiglengett a nádas felett, Matula kiverte pipáját.
Eleget jöttünk, mentünk, ettünk, azt gondolom, a többit már fekve is nézhetjük.
De nem igen néztek semmit, inkább hallgattak. A homályban már tüskevár árnyai jártak, galambúgás és a kakukkfű illata. Gyula tenyerén érezte az óriás tölgy kérgének keménységét, és látta a baglyot, amint ásított. Hallotta a láthatatlan szellő susogását, és érezte az avarszagot, ami olyan volt, mintha évszázados menték, dohos kripták, bor és bőrszaga keveredett volna össze a fodormenta és penészes falak szagával. Gergő bácsi, akarta mondani, de aztán elfelejtette, hogy mit akart mondani, és úgy érezte, nem is akart semmit sem mondani. Dehogy akart, és nem is szólt, mert Derék tutajosunknak volt ugyan egy-két rossz szokása, de álmában nem beszélt. A következő pillanatban pedig valaki megfogta a karját. Gyula, rázta, Gyula, indulni kell. Mi? Az, hogy reggel van. Lehetetlen.
Elhiheti. Nézze a göncölt.
Gyula megnézte a göncölt. A nevezetes szekér kerekei ide-oda lődörögtek, rúdja azonban eléggé csáléra állt. De hogy reggel van? Matula szerint szép sötét éjszaka volt, de a vonat jön. Könnyűnek is ígynek eljár, és nem bizonytalan gyalogúton. Jön, mint egy kivilágított hernyő a sötétség alagútjában, maga körül hordva az alagutat is. De belül emberek vannak, és bütyök. Erre hirtelen felült. A puskát vihetem, Gergő bácsi?
Viheti. Meg is töltheti. De mielőtt a kocsira ülne, a patront vegye ki.
Úgy is kivettem volna.
Sietni nem kell, van ideje elég.
Sietni? Gondolta Gyula, amikor kiért a folyópartra. Sietni? És akkorát botlott, majd a nyelvét harapta el. Megállt kicsit, nézte a vizet, s a mélyben fürdő csillagokat. A fogyóhold fénytelenül és álmosan bujkált a bárányfelhők között, s ha meglocsant a víz, vagy valami neszmotoszkált a nádban, a fiú megborzongott. Megállt, hallgatódzott, és a puskát hóna alá vette. Félsz, tutajos, gondolta. De mi a fenétől félsz?
Nem tudom, válaszolta magának. Nem tudom. Ha krokodilok lennének itt, vagy leopárd, de vipera lehet. Na és? Szamár, a gumicsizmát nem harapja át még egy kobra sem.
Rák, 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 recsen meg felette valami szörnyű hang, és szárny suhogás hallatszott. Tutajosunk majdnem leült ilyettében, és a puskát védekezően tartotta maga elé.
Gém, mondta belül egy hang, gém, és éppen úgy megvan ijedve, mint te.
De Gyula állt és térdereszkedett. Nem vigasztalta, hogy a gém éppen úgy megvan ijedve, ám bár nincs puskája. Meddig akarsz itt állni? Kérdezte magától, és arra gondolt, hogy majd otthon, az osztályban.
Kérlek szépen, mondja bolhának vagy bikának, amint megyek öreg puskámmal a hónom alatt, úgy éjfél körül járhatott az idő.
Nem féltél?
Hogyan kérlek, mitől féltem volna?
És ekkor valahol megszólalt egy mély hang. A hang messze volt.
Valami elszabadult bivaj,
reszketett tutajos, és gondolatban megesküdött, hogy férfiasan bevallja.
Bizony.
Borzongott egy kicsit. Szerencsére egy helyben bőg, indult el óvatosan, de érezte, hogy ingét átizzadta már. Nagyon meleg volt az éjszaka, de most már valamivel jobban látott. A lábai is jobban megérezték a gyalogút vájúját, és gyorsabban lépett ki, ha arra gondolt, hogy nem ér idejében a híthoz. Ha nem mozgott semmi a nádasban vagy a vízen, egyszerre égig ért a csend. De szinte szétesett, ha locsant a víz, vagy valamitől, de mitől, pattant a nád. Ilyenkor arcára, mintha pókháló ereszkedett volna, és egész testén átszaladt a borzongás. Ettől aztán dühös lett. Hitvány, legény vagy ladó. De legalább azt mondanád meg, mitől félsz. Hitvány vagy, ostoba és hazudozó. Ettől a gorombaságtól Gyula Lajos, a Gyulák ivadéka, egyszerre magához tért.
Vállára kanyarította a puskát, és igen, beleköpött a sötétségbe.
Észre sem vette, hogy névtelen félelem ellen milyen jó orvosság a valóságos mérgelődés.
Búúúú,
hangzott messziről, kissé megrezegtetve a fiú idegeit, de most egészen más hatással.
Egyen meg a fene ott, ahol vagy. Ha idejössz, úgy beléd lövök. És a hang irányába nézett, ahonnét azonban nem jött semmi, csak...
Nini?
Virrad! És akkorát sóhajtott, mint akinek a sötétség egész dombja szakad le a szívéről. A csillagok homályosodtak, látszott már a víz lomha mozgása, a gyalogút árka, a nádbugák zászlaja és csizmáinak nedves lépegetése. De színe még nem volt semminek. A szürkeség azonban elvált már a feketeségtől, a fény az ánytól, az ég a földtől.
Sáp, sáp, hát, hát,
szólalt meg egy vadréce, és hallani lehetett szárnyaival, hogy verdesett. A keleti égen vörös csík szaladt végig, kötszállt fel a folyóról, és valahol messze egy varjú károgott. A csillagok már majdnem eltűntek, a hold vérszegényen sápadt, és a sötétség rongyai ilyetten szálltak nyugat felé. Tutajosunk most már szabályosan lélegzett, szabályosan ment, s ha megállt, szabályosan fázott, mintha még az éjszaka hűvös keze símogatná a hátát. Aztán feltűnt a híd könnyed íve, de a hídon nyoma sem volt a kocsinak. Letette a puskát, levetette kabátját, és megmosakodott. Meg is fésülködött, de tükör nem kellett, mert a vízben jól látta kissé még szabálytalan ábrázatát. De tutajosunkat ez már nem is nagyon érdekelte, hiszen felkelt a nap, és a világosság bátor villanása szétsugárzott a vizeken. Aztán meghallotta a kocsi zörgést, és elindult a híd felé. A hídon túl már a Balaton látszott, és amikor Gyulánk nekidőlt a korlátnak, nem is gondolt arra, hogy dacára szépen elválasztott hajának, ha valami gyengébb idegzetű hajadon jött volna, feltétlenül átkerül a túlsó oldalra. Igen, tutajosunk kissé úton állónak hatott. Elég magas volt, lesült és felégett, térdei összekaszabolva, és jobb képe még a könnyelmű puskatartás kék nyomait viselte. Szerencsére a gyengébb idegzetű hajadonok ebben az időben máshol tartózkodtak, így nem rettenhettek meg tutajos félelmetes egyéniségétől. De Gyula nem is vágyott ilyen babérokra. A berek felől megindultak a madarak, és Gyula ismerősként vette számba őket. Egy káró katonát kellene az iskolai szertárnak lőni, gondolta. Ajándékozta Ladó Gyula Lajos, 8. osztályos tanuló. Meg egy bakcsót is. A kocsi azonban megérkezett, és Gyula nem folytathatta az elméletbeli adományozást. – Jó reggelt, Balázs bácsi, ide ülök maga mellé! – kapaszkodott fel Gyula az öreg kocsishoz. – Mi újság? – Mi lenne? A búzát, rozsot már elverték, most az abot csépelik. Egy tején felfújódott, de a főagronómus úr megszúrta, aztán leapadt. – Nem veszi fel a gallért? Látom, megizzadt. A kocsi nekizökkent az útnak, a gallér alatt kellemes meleg volt. És Gyula most már nem beszélt, csak bütyök járt eszében, s a sok mondani való. A jegenyék jöttek, mentek az út mellett, és Gyula szépen elszúnyadt a gallér meleg sátrában. Arra ébredt fel, hogy a sorompónál kettőt, nagyot zökkent a kocsi.
Elaludtam.
Az jó, mondta Balázs, aludni mindig jó. Aztán meg jókor felpillantott, gondolom.
Muszáj volt, Balázs bácsi, a sötétben nem lehet sietni.
Mögöttük kerepelve ereszkedett le a sorompó. Az állomáson 2-3 ember lézengett. Az irodából kihallatszott a morzegép kopogása, és Gyula kissé álmos izgalommal csikorgatta csizmái alatt a kavicsot. Vajon elhozza-e bütyök Géza bácsi fényképét? Géza bácsiét, aki orvos, vadászmester és az ifjú maharadzsák nevelője, ám bár eredetileg fűtő volt. Gyula gondolatai között valami bizonytalanság kígyózott. És ez nem illett ebbe a gyönyörű reggelbe,
de Gyula nem tudott szabadulni tőle. Matulát érezte maga mellett, és az öregember maga volt a világos bizonyosság, maga volt a mellékutak nélküli valóság és természetesség. Nem. Matulát nem lehet hasonlítani senkihez. Mert Matula maga volt a berek könyörtelen, mégis csodálatos valósága. Gyula elnézett messze a csillogó síneken, és arra gondolt, hogy a párhuzamos vonalak a végtelenben találkoznak. Ezt így tanulta, és ez ködös volt, mint a berek titkai, mint a földbe süppett várfalak múltja, mint a csillagok fényévei, mint mindaz, amiről Matula nem beszélt, mindaz, amiről az öreg hallgatott. És most jó volt ez a homályos tudat, ami lehetővé tette Géza bácsi valóságosnak elképzelhető háromféle állását, a maharadzsai autót, a néhai fűtő széles körű karrierjét. Tutajosunk nézte a sínek felett rengő levegőt, a sínek találkozását valahol, és öntudatlanul meg akarta menteni az álmok valóságát is, hiszen, gondolta Tétován, minden álomból lehet valóság, s a múlt valóságai lassan elmerülnek az idő és messzeség álomszerűködében. Vajon elhozza a fényképet bütyök? És Gergő bácsi tudja, hogy mi az a maharadzsa? Mi is? Hökkent meg Tutajos. Mi is a maharadzsa? Hát, olyan gróf, vagy mi. Szóval földbirtokos, csak nagyobb. Majdnem fejedelem, de nem egészen. Gyulánkat végül is a vonat húzta ki a maharadzsai problémából, belefütyülve, belefüstölve és dübörögve a párhuzamosokba, és elgázolva minden gondolatot, amely nem vele foglalkozik. Az egyik ablakból Pondorai néni integetett. Juszi! Juszikám! Megy már, Béla! Tutajos odaszaladt, és majd az álla esetle, mert az ajtóban nem bütyök jelent meg, hanem egy lord, egy főúri csemete, egy fiatal maharadzsa. Bütyök! Ámult Gyula, és ölelésre tárt karja lehanyatlott. Szervusz, Gyulám! Emelte meg zergetollas vadászkalapját bütyök, de ő is meghökkent, mert Gyula sem volt közönséges látvány szilvakék jobb képével, végtelenül maszatos ruhájával, ütött vert térdével és nyíratlan frizurájával. Gyuszikám, vigyázzon Bélára! Kiáltotta néni, mert a vonat neki rugaszkodott a síneknek. Jó fürdőzést, Pondorai néni! Vigyázok! Vagy írunk? Bütyök karján felöltő, mellette szép bőrönd, lábán vadonat, tiroli bakancsok, vastag tértharisnya és golfnadrág. Bütyök, ez te vagy? De most már a régi szeretettel rázták egymás kezét, és a vendég szokott szerénységével mosolygott. Géza bácsi pénzt küldött. Lehetetlen, csúszott ki Gyula szájából. Miért volna lehetetlen? Mindig mondta, ez igaz. És Gyula azt gondolta, íme az álmok valósága. Hoztál valami rendes ruhát is? Mert ebben nem jöhetsz a berekbe. Ott élek, mióta lejöttem. De gyere, ezt a kocsin is megbeszélhetjük. Bütyök megemelte kalapját Balázs bácsinak, és a kackiás fejfedőt szemébe húzta, mert szemébe sütött a nap. Elindultak. Hogy nézel ki, Tutajos? Nézte barátját hitetlenkedve bütyök. Hogy? Mint egy, ne haragudj, betörő. A kezed, az arcod, te mindig olyan rendes voltál. Majd nézd meg magad egy hét múlva, nevetett Gyula Lajos. És olyan más vagy. Egészen más. De mintha, és olyan kemény fogása van a kezednek. Milyen a tenyered? Feltörte az evező. És a képed? Rosszul fogtam a puskát. És a térded? Sás, meg mindenféle tüske. Ez a te puskád? Persze, tudod, nyelt egyet Gyula, én használom. Amúgy Matuláé. Tegnap lőttem vele egy nyári ludat. Most jut eszembe. Gyula benyúlt az ülés alá.
Álljunk meg, Balázs bácsi, én is éhes vagyok. Ez abból a libából való.
Tutajos kirakta a libahúst és a kenyeret.
Láss hozzá, Béla.
Itt?
Hát hol a pokolban? Csak nem szállunk le pár harapásért.
Egy darab húst tett kenyérre, és előre nyújtotta. Tessék, Balázs bácsi, tegnap lőttem, Gergő bácsi sütötte nyárson. Bütyök ekkor már engedett az előkelőségből, és pár perc múlva csak a zsíros papír emlékeztetett Ladó Gyula Lajos első libájára.
Köszönöm szépen, nézett hátra az öreg kocsis, igen jól esett. Hanem meg kell hagyni, érti ez a Gergő a libasütést. Mehetünk? Menjünk, Balázs bácsi.
A kocsi nekizördült az útnak, és Gyula Bütyök vállára tette kezét.
Nem is gondolod, Béla, mennyire örülök, hogy itt vagy.
Bütyök egyelőre nem válaszolt, mert nem tudott mit mondani. Puha lelke csordultig volt a tájjal, az elmúlt éjszakával, az utazás izgalmaival, főleg a várakozás beteljesülésével, hogy barátját újra láthatja. Mióta iskolába jártak, mindig egymás mellett ültek, és nem is tudták, hogy mindig készültek erre a nyárra, erre az útra, amelynek valósága eddig álom volt csupán.
Nagyon köszönöm, Gyula, hogy eljöhettem, és a mama is. Küldött neked egy katúja túrós rétest. Szóval köszönöm, és...
Nem arháskodj, Bütyök, garombáskodott szelíden tutajos, mert szíve tele volt gyengétséggel. Elfelejtettem megírni, hogy gumicsizmát hozzál.
Hoztam.
Tudod, amiben a mama mos.
Elhallgatott a két fiú, és az anyára gondoltak, a mosóteknőre, a lúgtól kimart kezekre, elvénült lábakra, az udvar sivárságára, és arra az árva hársfára, amelynek vándorló árnyékában idegen ingeket tisztított egy fájós lábú öregasszony. Körülöttük most ébredtek a vizek és a nádasok, most kezdett ragyogni az örök anya, a nyár. És a fiú gondolatainak alján hálalobbant a megváltozott idők eljött új nyara felé, amelyben viszeres lábú mosónék nyaralni és gyógyulni utazhattak. Nem volt ez kiformálódott gondolat, de hallgatásuk ezt a gondolatot ringatta, mint az emberi jóság bölcsőjét. Amely körül fájdalom van, és a vajúdás gyötrelmei szenny és vér, amik elmúlnak, de a csecsemő él és megmarad. Érzések voltak csak ezek a kusza gondolatok, de egymást érezték benne, a tájat és az öreg kocsist, az út végtelenségét, a messzeséget és a szabadságot. Jó, hogy itt vagy, Bütyök, mondta tutajos, aztán hosszú ideig nem szóltak, és úgy érezték, hogy Bütyök tulajdonképpen most érkezett meg.
Ez az alahídja, intett Gyula a híd vasíve felé, amikor dübörögni kezdett alattuk a híd boltozata, de a kocsis megrántotta a gyeplőt, mert éles fügyszó szállt a dübörgés széles morgásába. Gergő, mondta a kocsis, és ostorával a vízre mutatott, ahol Matula éppen partra húzta a csónakot.
Matula bácsi, álmélkodott Gyula, mit akarhat?
Gyere, Bütyök, ne másszon fel az öreg.
Gergő bácsi, ez itt a barátom, Pondorai Béla.
Matula megbökte a kalapját, és kezet nyújtott.
Isten éltesse, fogta markába Bütyök kezét. Már nagyon vártuk. Nekem meg eszembe jutott, hogy legyűvök a csomagokért, mert minek cipekedjenek vele.
Igaza van, Gergő bácsi, jó az öreg a háznál.
Ha egy csöpp esze sincs, mi? Tette hozzá Matula.
Azt nem mondtam, de hozom a koffert.
Bütyök egyedül maradt Matulával, aki fejével Gyula után intett.
Kezdem börösödni, mondta bizalmasan, és Bütyök tágszíve azonnal befogadta az öreget.
Alig ismertem rá.
Hanem, nézett végig Matula Bütykön, ez a ruha alig, hanem meleg lesz.
Van másik is, Gergő bácsi.
Akkor jó.
Aztán,
érte végig a fiút, aki zavarban volt.
Aztán úgy látom, jól meg leszünk mindhárman.
Katula természetesen most sem tévedett, de az ifjaknak előbb át kellett esniük egy valódi és ünnepi jellegű Nancsi néni féle ebéden, és István bácsi ugyancsak túlméretezett válveregetésén.
Bütyök! Dördült meg a Doni Kozák kórus legmélyebb basszusa. Bütyök, csak a fejed a régi!
És olyant csapott az ifjú vállára, hogy az enyhén megroskadt.
Remélem, nem ebben a Váci utcai pompában akarsz a berekbe menni.
István bácsi, pirult el Bütyök, és vállát helyreigazította. Köszönöm a mama nevében is.
Mi a fészkes fenét?
Mert én azt tudom,
mi a fenét tudsz?
Hogy tetszett írni meg a százast is.
Nem írtam. Utálok írni, igaz, Nancsi néni? Igaz?
Bütyök elakadt, mint mindig, ha a felelésben megállították. Bütyök azt akarja mondani, fölényeskedett Gyula, hogy barátján segítsen.
Tutajos, recsent rá nagybátyja. Téged úgy vélem nem kérdezett senki. Köszönd meg Bütyöknek, hogy eljött, és örömet szerzett neked.
Már megköszöntem, sértődött meg Tutajos, de a csodálatos hang tulajdonosa ezt nem vette figyelembe.
Helyes. Az úgy is illik. Ezen felül pedig, ha még itt valaki megköszön valamit szavamra, kupán vágom. Mi van az ebéddel? Ki van merve a leves? Szerencsétlenek. Nancsi néni levese az asztalon van, és itt össze-vissza lotyogtok. Vájúhoz.
Így aztán kútba esett Bütyök szépen kigondolt hálaszózata, amire egyébként is rátelepedett a leves nem közönséges illat és ízfelhője.
Evett a két gyerek, hogy az öreg asszony szeme könyvbe lábadt a gyönyörűségtől.
Gondolom, szegény Gyulám, miket eszel te odakint?
Hát bizony, ilyen nem.
Tutajos, nézett rá nagybátyja, és szeme csillogott.
Tutajos, nem is gondoltam, hogy ilyen aljas vagy. Ez az igazság.
Persze, mert levest egyszer sem ettél, mióta nevelő apát kézbe vett. Gyula elpirult.
Azt maga Gergő bácsi is mondja, hogy úgy nem fő senki, mint Nancsi néni. Mellé beszélsz, Tutajos, de nem baj. Ügyesen beszéltél. Látod, Bütyök? Barátod egészen elvadult, már nem is füllent.
Nem is szokott, mondta Bütyök, és Nancsi néni is, mire a vastag gazdász akkorát nevetett, hogy a pár kósza légy fejvesztette menekült.
Összeesküvés, ordított, aljas összeesküvés. Jöhet az a vézna csibe, ami tegnap hullott el baromfi vészben.
Ne hallgasson rá, fiam, simogatta meg Bütyök fel.